Én is megköszönöm a szót. Én vagyok a Gyuri, szóval én fogok a security részéről beszélni. Nézzük is meg, hogy pontosan mit jelent ez a Identity Services Engine, amit Áron is említett. Tehát ugye a legfontosabb feladat, hogy amikor egy eszköz, felhasználó vagy egyéb IoT eszköz a hálózathoz csatlakozik, ahhoz megfelelő döntést hozzunk, hogy milyen formában tudhat csatlakozni, vagy egyáltalán csatlakozhat. Tehát egyrészt a legfontosabb dolog, így gyakran említjük ezt a Radius protokollt, Radius vagy akár ilyen TechEx vagy Takács Plus segítségével döntést hoznunk, hogy pontosan milyen paraméterek alapján engedjük be a hálózatba. Tehát itt a paraméterek alapján itt mi kontextnek hívjuk ezt, és a kontext elemei nagyon sokféle lehetnek. Tehát lehet például a felhasználó, vagy lehet a gép autentikációs adat, lehet az, hogy éppen milyen nap van, tehát hogy például most hétvégén jön be a felhasználó vezetéken, ami teljesen illegális, tehát vagy például 2 percen belül mondjuk Kínából szeretne hálózathoz csatlakozni, és ráadásul vezetéken, tehát alapvetően ilyen policy sértéseket pillanatok alatt ki lehet szűrni már a beengedési pontnál. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy megfelelő kontextünk legyen. Itt a kontext alapvetően biztonsági kérdésekről is szól. Tehát, hogy például az adott eszköznek milyen a biztonsági szintje, megfelelő patch-ek rajta vannak, egyáltalán milyen eszközről beszélünk, tehát, hogy például egy saját telefonról, vagy egy céges telefonról, vagy egy magán eszközről beszélünk, ez mind-mind tagja lehet a döntési algoritmusunknak. És a legfontosabb kérdés ugye az, hogy viszonylag egyszerűen tudunk autentikálni, de az autorizáció az nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy például mihez férhet hozzá. És itt néhány esetet soroltunk föl, tehát, hogy például vendéghozzáférést, vagy egy teljes hozzáférést, vagy limitált hozzáférést egy hálózathoz, ez mind rugalmasan konfigurálható. A legfontosabb dolog ugye, hogy ezek az új hálózati eszközök, vagy új hálózati hozzáférés, ez szerep alapú lehet. Ez azt jelenti, hogy amikor én egy kontext alapján valamilyen szerepet kapok, tehát például, hogy az én eszközöm az saját eszköz, és mondjuk hiányzik az adott javító szoftver, az egy adott szereppel rendelkezik. Ahhoz a szerephez különböző, hát más-más szerepű szolgáltatásokat is rendelhetek. Tehát például, hogy ebben az esetben mihez férhetek hozzá. És egy ilyen mátrixszal, amit látszik az ábra közepén, tudom én ezt leírni. Ez a mátrix, ez lényegében hát házati eszközökben alkalmazott, ilyen elosztott tűzfalként működik. Tehát akár layer 3-as, layer 4-es szabályokat én meg tudok konstruálni, nyilván layer 7-es szabályokat tűzfalban ugyanúgy ezt elő tudok írni. Jó, ennyit a jövő hálózatáról, ami egyébként ez a hálózat már itt van, tehát hogyha nagyon sok magyar hálózatban már a jövő hálózata működik, de nézzünk meg egy teljesen új rendszert. Hát hagyosszak meg egy saját élményt, hogy most már 1-2 éve foglalkozom ilyen mesterséges intelligenciával, és nagyon üdvözítően fogadtam ezt, hogy a cégünk is elkezdett ebbe az irányba menni, és hagyj mutassak meg az első madarat, ami most már ilyen tavaszt csinál. Ezt a rendszert ezt úgy hívják, hogy Encrypted Traffic Analytics. Ez azt jelenti, hogy a titkosított forgalomba bele tudunk látni, anélkül, hogy detitkosítanánk. Tehát kicsit ilyen mágiának hangzik elsőre, de hagyd mutassam meg, hogy hogyan működik ez a rendszer. De még mielőtt belemennénk, foglalkozunk egy kicsit a titkosítással. Tehát azt látjuk, hogy a titkosítás az most már a forgalom nagy része. Tehát most már ilyen 70-80% nyilván hallgatók Google-t látogatnak, meg egyéb rendszereket, tehát valószínűleg még az egyetemi környezetben még több. Tehát a Cisco saját statisztikája az azt mondja, hogy legalább ilyen 50-60%-a vagy 70%-hoz közeledbe lényegében a forgalom titkosított, ugye HTTPS-en. Most már egyre inkább a HTTPS-t ugye a kiberbűnözők is használják. Tehát egyre fontosabb számukra, hogy a kapcsolatot, a úgynevezett command és control csatornát védjék. Tehát ez azt jelenti, hogy ne lehessen egyszerűen őket detektálni, ezért titkosítják a vezérlési csatornát is. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt használni, vagy hogyan lehet mégis detektálni. Itt a Cisco-ban itt látszik, hogyha valakit a maga tudományos része érdekel, ilyen AI-SEC fórumon két Cisco-s tudós adta be ezt a tervezetet, és utána lényegében termék is lett belőle. A lényeg az, hogy körülbelül 2 évig tanítottunk egy rendszert, egy ilyen machine learning rendszert, aminek a célfüggvénye az volt, hogy próbálja meg megkülönböztetni a legitim forgalmat a malware forgalomtól. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan gépet csináltunk, amiben betápláltuk az ismert malware forgalmat, ez tipikusan sandboxból jött, tehát a sandbox forgalmát ilyen pcap fájlba ugye lementve, egyszerűen osztályozva meg tudtuk mondani ugye számos tanítás után, hogy mi lehetett, vagy ez vajon malware lehetett, vagy nem. Tehát itt a gépi tanulási különböző technikákat használtunk, ha valaki végigolvassa a tudományos cikket, akkor látja, hogy különböző ilyen machine learning algoritmusokat teszteltünk, de a lényeg az, hogy 99%-os pontossággal meg lehet mondani a malware-ről, hogy az valóban malware vagy nem. Tehát hogyan néz ki maga az architektúra? Itt a hálózatot használtuk föl. Tehát ha valaki is használt vagy ismeri a NetFlow-t, lényegében a NetFlow információ használható erre is, kiegészített paraméterekkel. Majd mindjárt mondom, hogy úgynevezett Enhanced NetFlow-t mit értünk ez alatt. Van egy olyan rendszerünk, ami ilyen NetFlow Collector és analizátor security szempontból, tehát IT biztonsági szempontból elemzi a NetFlow adatokat, és ezt a lényegében a döntést a felhőben hozza meg. A felhő az egy kritikus dolog, ugyanis a felhőben tudjuk biztosítani azt a számítástechnikai erőforrást, meg a különböző ügyfelektől jövő információs adathalmazt, aminek segítségével a döntést meg tudjuk hozni. Tehát lényegében a felhős részt, ezt úgy hívjuk, hogy Cognitive Threat Analytics, ez a gépi tanulásos rendszer, ami folyamatosan figyeli egyrészt a most generálódott sandbox rendszerből jövő forgalmat, és egybeveti az eredményekkel. NetFlow-t gondolom mindenki használja, úgyhogy én kicsit azt mutatnám meg, hogy mennyire fontos a NetFlow. Hogy mutassam be a barátomat, Dávidot, és a lányát, akit Aliznak hívnak, tehát ha valaki ilyen kriptóval foglalkozott, akkor tudja, hogy mi ennek a jelentősége. Mi a NetFlow-nak a sajátossága? A NetFlow az tipikusan hasonlít mondjuk egy hívószám listához, tehát hogy ki mit hívott, ugye, tipikusan a forgalmi viszonyoknak. Ha ezt elemezzük, ezt az adatot, tehát ha Dávid azt nézi, hogy Aliz milyen hívásokat intézett, ő azt látja, hogy Aliz hívásokat fogad és kezdeményezett B felé, akit nem tudunk ki, gyakran pontokban hosszú idejű hívások. Tehát ez egyértelmű a sztori, vagy hát a történet. Az Aliz nevezetű hölgynek új barátja van. Tehát röviden mondjuk az emberek is meg tudják pusztán a hívó szám analitikájából mondani, hogy mi történik, hogyha ez a hívási lista megváltozik. Tehát körülbelül 4 hét után azt tapasztalja Dávid, hogy most már a hívások egy irányba mennek, és a hívások rövid idejűek. Talán azt mondhatjuk, hogy nem kell magyarázni, hogy ugye mi történt, egyszerűen Alice dobta az új barátját. Tehát magyarán az ilyen titkos szolgálati módszereket is figyelembe lehetne venni, és a hálózati forgalmat pusztán a forgalmi viszonyok alapján is meg lehetne mondani, hogy mi a történet. Jó. Van egy megjegyzés? Egy hosszabb lesz az előadás. Oké. Miket tudunk úgynevezett ilyen Enhanced NetFlow-ban ilyen fejlesztett, vagy új típusú NetFlow adatként elemezni? Az úgynevezett Initial Data Packet, hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan nézett ki a kapcsolatfelépítés, hogyan néz ki a szerkezete lényegében a forgalomnak, illetve hát mi a teljes internetes forgalom tudásbázisa. Tehát ha van egy tanúsítvány, arról mit tudunk? Nálunk van egy 250-300 mérnökből álló szervezet, úgy hívják, hogy Talos, ők folyamatosan elemzik a támadásokat. Ha nekik mondok egy tanúsítványt, ők meg tudják mondani meg IP címet, hogy mi a története. Hogyan néz ki a téles felépítése? Most nem akarok belemenni, itt ilyen kapcsolatfelépítés, kliens hello, szerver hello, tanúsítvány, mi egyéb. Ezek az információk kritikusak. Mindenki ugye az OpenSSL library-t használja, most az a kérdés, hogy hogyan. A kiberbűnözőknek mi a céljuk? Egyszerű kódot írni, és néhány mondjuk egyszerű titkosítást kihasználni. Tehát ők nem akarják jelen pillanatban ma még eljátszani, hogy ők egy SAP szerver, ők mire mennek, hogy titkosított forgalom legyen. Magyarán, hogyha egyszerű módon használják a TLS vagy az OpenSSL library-t, akkor ezek a minták könnyebben detektálhatók. Tehát magyarán ez a kapcsolatfelépítési hát üzenetváltás, ez hát mint egy új lenyomat jellemzi az adott mintát. Tehát, hogy például milyen a tanúsítványok, milyen úgynevezett server name identifier vagy TLS headerek vannak, ezek számunkra kritikus információk. Ezek jelentenek-e privacy kérdést? Ugye nem, mert hogy ezek az adatok ugye a szolgáltató által megfigyelhető adatok. Tehát nyilván itt az, hogy milyen tanúsítványt küldök, ez bárki által lefigyelhető, meg megfigyelhető. Privacy kérdés itt nincsen. Tehát magyarán nem megyünk bele a jelútba, tehát nem bontjuk a kapcsolatot. Egyszerűen arról van szó, hogy a bárki által megfigyelhető adatokat földolgozzuk. A következő úgynevezett sequence of packet lengths and times. Ez lényegében azt mondja, hogy milyen az eloszlása a forgalom adásának, vételének. Milyen gyorsan, milyen sűrűn adunk, veszünk. Talán nem egyszer, vagy talán nem kézenfekvő a detektálás. Nézzünk erre egy példát. Ha itt a vízszint, tehát a felső ábrát, vagy a felső irányt nézzük, itt lényegben a forrás adja az információkat, a csomagokat a szerver felé, vissza pedig a választ. Tehát ha mondjuk ezt látjuk, akkor a kézenfekvő lehet, hogy ha valakinek van egy tippe esetleg, hogy ez mi lehet, ez egy Google search. Tehát miről van szó? Adok be egy adatot, ugye az elején betölti a képet, és mondok, adok, billentyűzök egy-két karaktert, ő pedig javaslatokat ad. Tehát itt látszik, hogy ahogy én billentyűztem, ő javaslatokat ad, amikor befejeztem, akkor pedig hát az eredményt kiadja. Na mi a helyzet mondjuk ezzel az ábrával? Tehát itt azt látjuk, hogy self-sign tanúsítvány érkezett. Ez már gyanús lehet, nyilván nem hát ilyen abszolút döntés ez, tehát ez egy pont a pontrendszerben, de azt látjuk, hogy a forgalom kialakulása egészen más. Tehát a kliens az nagy adatokat ad, és a szerver pedig hát kis adatokat. Tehát ez tipikusan egy banki trójai. Tehát ez a úgy hívják best affair a banki trójai, ami hát mit csinált, mondjuk adatokat, fájlokat másolt az adott gépről. Tehát maga az ember is lényegében szemmel is bizonyos esetekben, egyszerű esetekben képes ezt eldönteni. Jó, amit mi csináltunk, az egy ilyen gépi tanuláson alapuló rendszer. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a sandboxból jövő forgalmat elemezzük, és hát folyamatosan lényegében tanítjuk a rendszert. Ez azt is jelenti, hogy éppen ezt egy ügyfélnél tesztelem, én azt akarom látni, hogy hogyan működik az új típusú támadások ellen. Tehát ez a 99% ez szép, ez nyilván az ismert támadásokra egy jó indikáció. De a kérdés az, hogy mi lesz az új típusú támadásokkal, hogyan fogjuk azt tudni detektálni. Ez biztosítja, hogyha mondjuk automatikusan figyeljük és elemezzük a teljes hálózatot. Ez a rendszer egyébként ilyen kognitív analitikai rendszer, ez az azt jelenti, hogy ilyen anomália detektációt végez. Egyrészt a web proxy logokból, másrészt meg a netflow információkból. Tehát alapvetően ezeket használja föl és optimalizálja. Biztonsági elemzőket mi érdekel? És itt hagyd mondjak egy példát. Nálunk volt ilyen úgynevezett red team, blue team kihívás. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleket hívtunk meg, és az volt a feladatuk, hogy kaptak 10 percet, indítottuk a támadást, és egy darab papírt. És le kellett írniuk, hogy mi történt. És milyen, ki volt a támadó, ki volt az áldozat, mi történt, mit loptak el. Nagyon sok rendszert használhattak, Cisco-s, nem Cisco-s rendszer, de ez a rendszer, ez ami a anomáliákat mutatta legpontosabban és a legegyszerűbben az adatokat, tehát hogy milyen típusú támadás történt. Ahogy itt látszik, különböző ilyen exploitation, meg reconnaissance, CNC kommunikáció, az üzemeltetés szempontjából kritikus információk jelennek meg ezen alapon. Ez mind abból származik, hogy éppen a NetFlow feldolgozása során milyen anomáliákat tapasztaltunk. Tehát hol volt kitörés, hol volt forgalmi anomália. Tipikus eset, ugye mi történik? Valaki mondjuk ICMP csatornát nyit. A tűzfal mit csinál? Egyszerűen lelogolja, mert ez egy legitim kapcsolat, kifelé menő legitim kapcsolat. Ugyanakkor mi történik? Azon az ICMP csatornán az egész vállalati adatbázist lelopták. Ugye, tehát erre a tűzfalat logokat elemezve, vagy akár egy ilyen CM logokat elemezve, hát lényegében belemegyünk az erdőbe, semmit nem látunk, ha nem látjuk, hogy mekkora forgalom, vagy milyen forgalmi viszonyok vannak. Tehát lényegében ez a rendszer, ez ezt mutatja, és ez a rendszer, ez lényegében egyben van integrálva a felhő alapú rendszerrel, és személyre szabva meg tudja mondani, hogy éppen milyen állapotban van. Hozzá tartozik a történethez, hogy ez nem egy megelőző rendszer. Tehát ez nem fogja megállítani a vannak rá támadást, ugye? Tehát ez kézenfekvő. Ez abban segít, hogy a támadásokat lokalizáljuk, és minél hamarabb megmondjuk, hogy mi történt. Ez is egy saját ugye, tapasztalat. Itt ügyfélnél teszteltük épp ezt a rendszert, amikor a vannak rá támadás kitört, és találtunk is, ugye mi történt a 445-ös porton, SMB verzió 1-es, csúcskitörés volt. Tehát az adott kliensnél hatalmas nagy ugrásban hát jelent meg a vannak rá támadás. Tehát egyszerű módon lehetett detektálni pusztán ebből a forgalomból, hogy vannak rá áldozatról van szó. És ahogy az idő telik, ez a rendszer megtanulja, hogy mi történik. Tehát, hogy kivel kommunikálunk, hogyan történik. Most éppen olvastam, napokban jelent meg egy riport. Körülbelül 3 óra alatt ilyen nyilván 100%-os elérést tudott, tehát ilyen malware detektációt tudott véghez vinni. De alapvetően ez idő kell még megtanulja a rendszer. Tehát ez azt jelenti, hogy akár felhasználóra lebontva látszik majd, hogy mi történt. Tehát például ilyen exfiltration, hogyha titkosított forgalom van, akkor pedig ez külön bejegyzi, hogy a forgalomban titkosítás történt. És a központi rendszerünkön ezt nyomon lehet követni, hogy éppen melyik AS-sel kommunikált, kicsoda, milyen weblogokkal, és mi jelenti tulajdonképpen itt az anomáliát. Jó. Itt látszik egy példa, itt a 1-től 10-ig terjedő a skála, tehát itt látszik, hogy ez egy malware beosztást kaptunk, és amúgy meg látszik, hogy milyen hát, tranzakciók vannak az adott támadásokkal összhangban, és ki hova kommunikált, de akár mondjuk, hogyha titkosítottan történik, akkor azt is tudja detektálni a rendszer. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, hogyha van még egy percem.
Köszönöm szépen. Szóval egy kérdésem lenne, mi a helyzet a DNS alapú home-talk-kal? Tehát azt hogyan tudja detektálni, mert ugye ott kvázi az én DNS szervereim azok, akik ugye kiszólnak, vagy amiket proxynak használnak.
Igen. A DNS, lényegében a DNS csatorna az körülbelül hasonló, mint az ICMP. Tehát lényegében a forgalmi anomália az ugyanúgy fennáll. Egyrészt, másrészt éppen az előadás előtt beszélgettünk az OpenDNS meg az ilyen Umbrella történetről. Az is egy használható megoldás erre, hogy hogyan lehet például DNS alapon szűrni és detektálni. De a lényeg az, hogy forgalmi anomália ott is keletkezik, és ott is tudja ezt detektálni. Esetleg még kérdés? Ha nincs, akkor köszönjük szépen a figyelmet.